Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az 1658 és 1660 között lezajló török-tatár támadások és a II. Rákóczi Györggyel folytatott hatalmi harcok közepette Barcsai Ákos sikertelenül próbálta megszilárdítani a hatalmát. Várad elvesztése miatt alattvalói bizalma is megrendült benne, és az új fejedelemjelölt Kemény János felé fordulnak. A Habsburgok politikája által megtévesztett Kemény János meg is szerzi a fejedelmi címet, de ezzel a saját sorsát is megpecsételi. A törökök által jelölt új fejedelemre, vagyis Apafi Mihályra várt az a feladat, hogy rendbe szedje az elpusztított, területileg megcsonkított, fontos végváraitól megfosztott fejedelemséget, és biztosítsa ennek helyét Európában a megváltozott nemzetközi és magyarországi viszonyok közepette. Témánk egy zavaros időszak lezárása.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is eljött a stúdiónkba.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm Nagy Bodó Tibor a műsorvezető úrnak ismételt meghívását. A múlt heti műsorunkban két kevésbé ismert erdélyi fejedelemnek az életéről, uralkodásáról beszéltünk, és pedig Rédei Ferenc, valamint Barcsai Ákosnak a tevékenységét követtük figyelemmel. Ugyanakkor pedig megnéztük, hogy II. Rákóczi Györgynek a tevékenysége hogyan befolyásolta e két fejedelemnek az uralkodását. Rédei Ferenc ugyebár II. Rákóczi György bizalmi embere volt, ő csak azért vállalta az uralkodást, hogy időt adjon Rákóczinak, hogy megegyezzen a törökökkel, és abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy II. Rákóczi Györgynek ez valamelyest sikerült, akkor le is mondotta az uralkodásról, és visszavonult a politikából. A törökök viszont nem voltak hajlandóak elfogadni II. Rákóczi Györgynek a fejedelemségét, ezért támadást indítottak az erdélyi fejedelemség ellen, és a fejedelemség élére Barcsai Ákost helyezték. Rákóczi ezt a változást nem volt hajlandó elfogadni, ezért továbbra is ragaszkodik a fejedelemséghez, és az újabb török offenzívának az eredményeképpen Erdély egyik legfontosabb végvára, Várad török fennhatóság alá kerül. Várad elfoglalása nem csak a Barcsai Ákosba vetett bizalom megrendülését eredményezte, hanem megkondította az egész Európában a vészharangot a török terjeszkedéssel kapcsolatban. A korábeli híradásokban a keresztény világ kapujának nevezett keleti végvár elfoglalásának hírére az európai diplomácia akcióba lendült, hiszen Várad elfoglalása az erdélyi fejedelemségre csak nem fél évtizede figyelő európaiak súlyos aggodalmait igazolta. A Veszfáliai béke után a világgazdaság kiterjedését élő Európában a törökök újabb terjeszkedésének komoly gazdasági következményei voltak. A kontinens gazdaságának szüksége volt a török uralom alatt levő területek fontos nyersanyag lelőhelyére, piacaira, nem nélkülözhette az angol szövetek és a német fémipari termékek kielégíthetetlen piacait. Az Oszmán Birodalomban az 1660-as évekre kibontakozó terjeszkedési politika pont ezeket a gazdasági érdekeket veszélyeztet. Ugyanakkor az 1660-as évekre Erdély az európai egyensúlypolitika egyik fontos láncszeme volt. Már a Westfáliai béke idején, mint a Habsburg terjeszkedés egyik ellensúlyozó államával számoltak vele. Emellett az európai szellemi közösségben Erdély a protestantizmus keleti határvidéke és a vallásszabadság bástyájaként szerepelt. Ezért 1660 nyarán a magyar politikusok azon javaslata, hogy a várhadot ostromló törökök ellen Velence, Franciaország, Oroszország, a német fejedelemségek, a pápai állam összefogva, a román fejedelemségekre is számítva indítson támadást, az európai politikusok számára teljesen elfogadhatónak tűnt. Ezzel párhuzamosan Várad eleste megsokszorozta a Habsburg udvarra szemben a török terjeszkedés miatt már korábban kialakult nemzetközi elvárásokat. Lipót császár 1660. december 15-én szétküldte Erdély ügyében segélykérő leveleit Európa hatalmaihoz. Válaszul a brandenburgi, falsi, kölni, trieri választófejedelmek segítséget ígértek, II. János György pénzt és hadsereget ajánlott, Velence és a Rajnai Szövetség és a pápai nuncius egyaránt támogatásával biztatta a császárt, ha harcba száll Erdély érdekébe. Ekkor azonban már az erdélyi politikusok jelentős csoportja küzd azért, hogy az európai terveket az ország érdekét szolgáló cselekedetre fordítsák. Alig fejeződött be Várad ostroma, amikor néhány főúr és a három nemzet vezetői megegyeztek, megpróbálják átmenteni Erdély államiságát úgy, hogy országos egységet teremtenek. II. Rákóczi György fejedelemnek a magyar királyság rendi főméltóságaival kiépített kapcsolataid felhasználva külső segítséghez folyamodnak. E vállalkozás vezetésére II. Rákóczi György egykori tanácsosát, Kemény Jánost jelölik ki.
Történész úr, ki volt Kemény János, és mit kell tudjunk erről az uralkodóról?
Magyar gyermekmonostori Kemény János 1607. december 14-én született Bükkösdön. Kiemelkedő diplomáciai és hadvezéri karrierjét Bethlen Gábor fejedelem apródjaként kezdte, akinek udvarában előbb diplomáciai feladatokat teljesített, követként szolgált Bécsben, Lengyelországban és a Portán. Bethlen halála után előbb Bethlen István, majd jó érzékkel váltva első Rákóczi György szolgálatába szegődött. Rákóczi elsősorban diplomáciában vette igénybe Kemény János szolgálatait, aki az 1630-1640-es években többek között Bécsben, Konstantinápolyban, Franciaországban és Havasalföldön tárgyalt. Szolgálataiért Rákóczi kinevezte Fehér vármegye főispánjának, kincstartónak, majd az erdélyi hadak parancsnokának. Részt vett a fejedelem magyarországi hadjárataiban, de fontos szerepet játszott a linci béketető aláhozásában is. 1632-ben nősült először, első felesége Kálai Zsuzsanna volt, tőle két fia született, Ferenc és Simon. II. Rákóczi György hatalomra kerülése után kinevezte Kemény Jánost fejedelmi tanácsosnak, illetve a kancellária vezetőjének, valamint két alkalommal még gubernátornak is jelölte. II. Rákóczi György Kemény katonai tapasztalataiban bízva őt választotta ki a lengyel trón megszerzésére indított 1657-es hadjárat parancsnokának. Kemény János kezdetben sikeresen harcolt északon, bevette Krakót, majd Varsót is. Miután azonban Rákóczit valamennyi szövetséges a cserbe hagyta, kénytelen volt hazavezetni seregét, amely a Porta intézkedése nyomán a határnál tatárfogságba esett. A hadvezér 1657 és 59 között Bakcsiszarájban raboskodott, itt sínlődött egyébként későbbi riválisa, Apafi Mihály is, és irodalmi színvonalú önéletrajzával foglalatoskodott, miközben II. Rákóczi György Erdélyben adászharcot vívott a Portával hatalma megtartásáért. A tatárfogságból Kemény menyasszonyának, későbbi második feleségének köszönhetően szabadult, aki a hagyomány szerint 116 ezer tallért volt képes ékszereinek zálogba adásával összegyűjteni. Kemény hazatérése után jó darabig nem avatkozott bele a politikába, sőt, miután a rendek Rákóczival szemben Barcsait választották meg fejedelemnek, biztonsága érdekébe szatmári birtokaira költözött, pontosabban Aranyosmegyesre. 1660 nyarán aztán elhunyt II. Rákóczi György, és a Rákóczi hívek pedig Kemény Jánost akarták helyére állítani. Már Barcsait fejedelemmé választó országgyűlésen is felmerült a neve, mint lehetséges jelölt. Keményt végül Várad ostroma készteti fellépésre, és az erdélyi rendek követei a vár ostromát tétlenül szemlédő de Suché császári tábornok rakamazi táborában találják meg.
Érdekel az is, hogy miért akarta megszerezni a fejedelemséget, és mi történt az uralkodása alatt.
Kemény János kiáltványában adta a fejedelemség tudtára céljait. A közjó érdekébe egységet és rendet akar teremteni. Majd alapos előkészületek után cselekedett. Megegyezett a Rákóczi párt Erdélyből kiszorult tagjaival, megállapodott Veselényi Nándorral, segítséget kért a császártól, és biztosítékot szerzett a szászok támogatásáról, valamint megnyerte a határmenti vármegyék nemeseit is. 1660. november 20-án indult néhány ezer főnyi kiserege élén Erdélybe. Bízva a külső támogatásban elfoglalta Kővárat, majd legyőzte Barcsai seregét. 1661. január 1-én a Szászrégeni Országgyűlés fejedelemmé választotta. Kemény a fejedelmi méltóságos, csak itt elhivatottságból, felelősségből vállalta. Tekintélyes politikus gárda állt mellette. Bethlen János, Barcsai volt kancellárja, Bánfi Dénes, Haller Gábor, Haller János, Rédei Ferenc, Bethlen Farkas és Teleki Mihály. A székelyek második Rákóczi György egykori generálisát tisztelték benne. Barcsai ugyanezen az országgyűlésen lemondott, és minden segítséget megígért neki. Közben 1661. január 13-án Bécsbe elfogadták a török ellenes háború tervét. A támadás súlypontját a Dunántúlra tették, Zrínyi Kanizsa ostromával és a császári fősereg a Duna mentén kibontakozó támadásával együtt kellett elvonja a szultán haderejét Erdélyből. A Párcium és a Felső Magyarországi Vármegyék hadserege pedig Veselényi Nándor vezetésével az erdélyi fejedelem támogatására kellett siessen. Kemény nem sokára értesült arról, hogy Horvátországban és a Dunántúlon a tél végén megindultak hadműveletek, Monte Cuccoli császári generális vezetésével pedig jelentős sereg jött Magyarországra, azzal az utasítással, hogy támadja meg Esztergomot, majd kezdje meg Budaostromát. A felső magyarországi várak őrségei a fejedelem megsegítésére kaptak parancsot. Veselényi Nándor arról tudósítja a fejedelmet, hogy megalakulóban van a Nemzetközi Török Ellenes Szövetség. És már csak rajta Erdély fejedelmén múlik, hogy kirobban-e ez a nemzedékek óta várt háború. Kemény, aki önéletrajzában még úgy vélekedett, hogy Erdélynek nem szabad a szultánt maga ellen ingerelnie, most megváltoztatta a véleményét. Tanácsosaival együtt abban a biztos tudatban cselekedett, hogy kirobbantója a Nemzetközi Török Ellenes Szövetség vállalkozásának. Ezért nem meglepő, hogy 1661. április 23-án a besztercei országgyűlés kimondta, hogy Erdély elszakad a portától, és a Habsburg császár, valamint magyar király védelme alá helyezi magát. A döntés hírét a gyors segítség reményébe kemény követei viszik Bécsbe. Azonban elkéstek. Köprülő Mehmed nagyvezír hódító terveiben Erdély egyelőre egy mellékes terület, de annál fontosabb, hogy biztosan hatalmába legyen az ország. Nem tűrhetett meg egy Habsburgokhoz hajló fejedelmet itt. Ezért tatársereget küld a Székelyföldre, Ali Temesvári pasa pedig a szászok hódoltatására indult. A nagyvezér azonban nem akart a Habsburg birodalommal háborúba keveredni, erejét közben Kréta ostromára akarja összpontosítani. A tatárkán követét küldi Bécsbe a porta üzenetével. Május végére már kész is a bizalmas megállapodás Konstantinápoly és Bécs között. Lipót császár elismeri a török új hódításait, lemond Váradról, lerombolja Zrínyi Újvárad, és többé nem támogatja Kemény János fejedelmet. A szultán viszont nem háborgatja a magyar király birodalmát, felhagy az erdélyi hadjárattal, sőt hozzájárul, hogy új fejedelmet választon az ország. Mindkét fél azonban tisztában van, hogy a megállapodás sikere azon múlik, hogy mennyire sikerül ezt titokba tartani. Amíg tehát az erdélyi helyzet az új fejedelem választással el nem rendeződik, minden titokban marad. De Erdélyben nem könnyű török barát fejedelmet találni, hiszen Barcsai nemrég halt meg tisztázatlan körülmények között, ezért az időt kell húzni. Így Monte Cuccoli császári tábornok új hadiparancsot kap, az eredeti tervvel ellentétben Erdélybe kell vonulnia. Közben Ali pasa elfoglalja a Székelyföldet, körülveszi a szász városokat, és lázasan keres új fejedelmet. Kemény János Erdély nyugati határszélén vár, serege mindegy 10 000 főre növekszik, és amikor augusztus végén Goroszlónál találkozik Monte Cuculi generálissal, úgy véli, számottevő haderővel vonulhatnak Alipasa ellen. Monte Cuculi parancsa azonban úgy szól, hogy nem szabad harcba bocsátkoznia, bevonul tehát Kolozsvárra, és pihenés ürügyén vállalkozik. Nem sokára meg is kapja a várt hírt. Alipasa az erővel egybetűrelt országgyűlésen, szeptember 14-én fejedelemmé választatta Apafi Mihályt. Parancsa értelmében tehát Monte Cuculi befejezi valódi erdélyi küldetését, vagyis megakadályozni Erdély beolvasztását az Oszmán Birodalomba. Másnap már vissza is vonul, úgyhogy Erdély váraiba kisebb-nagyobb császári őrséget hagy hátra. A Habsburg török megegyezésről mit sem sejtő Kemény János elhitte, hogy Monte Cuculi visszavonulása csupán taktikai jellegű. Hamarosan újabb és erősebb császári haderő érkezik. Serege azonban oszlani kezdett, és hogy a megmaradt seregét egybe tartsa, visszavonult Szatmárra. Itt kapta meg a hírt, hogy Csík fegyvert fogott a törökök ellen. Ennek a hírnek a hatására 1662. január 1-én indult vissza a fejedelemségbe Kemény János, magyar, horvát és német ezredekkel megerősített erdélyi seregével. Célja, hogy a Székelyföldön vesse meg a lábát. Útközben érik el Apafi követei, az új fejedelem visszavonulást és megegyezést ajánl. Kemény azonban folytatja előrenyomulását, de közben a csíkiek elvéreznek a török és a tatár tűrerővel szembe. Kemény ellenséges vár felé fordul, de Apafi gyorsabb, maga foglalja el a kulcsfontosságú várost. Küçük Mehmed jenői bellegbék pedig már útba van a szultán védelmét élvező fejedelem segítségére. Kemény nem tudja megakadályozni az erdélyi és a török haderő egyesülését, nehéz helyzetbe kerül. Tanácsosai visszavonulást javasolnak, de ő 1662. január 23-án Nagyszőlős határában megütközött a török sereggel. Küçük Mehmed szpáhiai elsöpörték a fejedelem vezetésével hadrendbe álló magyar lovasságot. Kemény János az űrzavarban lováról leesett, és vagy a törökök végeztek vele, vagy saját menekülő katonái taposták agyon. Holttestét nem találták meg soha, a hagyomány szerint Apafi titokba eltemettette a száznádasi temetőbe. Kemény János alakját a későbbi korok meglehetősen ellentmondásosan ítélték meg. Egyesek úgy értékelték, hogy fellépésével Erdély szenvedései még egy évig elhúzottak, akik pedig így vélekedtek a fejedelemmel kapcsolatosan a Barcsai meggyilkolásáról szóló mendemondákat és Kemény állítólagos becsfáját hangsúlyozták ki. Ugyanakkor sokkal közelebb áll a valósághoz a másik megállapítás, miszerint Kemény János tragikus hős volt, aki hazafias ambícióival áldozatul esett a Magyarország területén osztozkodó birodalmak diplomáciai játszmáinak.
Ki volt Apafi Mihály, és miért őt jelölték a törökök a fejedelemség élére? Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Aponagyfalvi, első Apafi Mihály 1632. november 3-án született Ebesfalván. Ő volt az apafiak által adott két erdélyi fejedelem közül az első. Régi erdélyi főnemesi családból származott. Apja Apafi György, Kükölő vármegye főispánja, anyja Petki Borbálla, Petki János erdélyi kancellár lánya. Népes családtagja, 5 fivére és 5 leánytestvére született. Gyerekéveit szülei Nagysajói udvarházában töltötte. Iskolái elvégzése után 1650-ben került második Rákóczi György udvarába, ahol 3 évig teljesített szolgálatot. 1653. június 10-én vette feleségül Bornemisza Annát, aki 14 gyereket szült neki, de csak egy fiú, a későbbi második Apafi Mihály, névleges erdélyi fejedelem érte meg a felnőtt kort. Apafi részt vett II. Rákóczi György moldvai, majd havasalföldi hadjáratában, valamint a fejedelem végzetes lengyelországi hadjáratában is. Az erdélyi fősereg maradékával együtt ő is fogolyként a Krim-félszigetre került, ahonnan 1660. novemberében majdnem 4 évi raboskodás után tért haza, mivel a családja csak nagy nehézségek árán tudta összeszedni a kiváltásához szükséges pénzt. Hajlamai szerint inkább elmélkedésre, mint sem uralkodásra termett. Fiatal, művelt politikusként ugyan már ott van a Kemény János megválasztási feltételeit megfogalmazók között, mégis inkább a filozófia és a mechanika érdekelte. Órákban és olvasmányokban lelte örömét. A zavaros politikai helyzet miatt inkább az ebesfalvi birtokaira vonul vissza. Miután Kemény első Lipót császár védelmét kérte, a porta sereget indított Erdély ellen. A támadó török had fővezére, Kősze Ali Pasa 1661. szeptember 14-én a Libáncs mezőn tartott és erőszakkal összeterelt országgyűlésen Apafi Mihály tette meg Erdély fejedelmének. A fiatal Apafit az ebesfalvi udvarházából tulajdonképpen a fegyveres parancs szólította a fejedelmi székbe. Megválasztása pillanatában társadalmi bázissal alig rendelkezett. A rendek töredéke is csak a török fenyegetést érvezve a feje fölött hajlott meg előtte. A főnemesség nem támogatta, a székelyek pedig fegyverkeztek ellene, a szászok óvatosan vártak. Országát kis területszigetek alkották, hiszen több ezer török és császári katona tartotta megszállva a kulcsfontosságú várakat.
Mi történt Apafi uralkodásának első éveiben?
Első Apafi Mihály páratlanul nehéz helyzetben kezdte meg uralkodását. Két realitásból indult ki. Az egyik az, hogy Erdély államiságát az elhúzódó uralmi válság olyannyira kikezdte, hogy az ország szinte tehetetlenül fekszik az egymással versengő Habsburg és török hatalom lábai előtt. A másik, hogy Erdélynek megmaradása a Magyar Királyság megmaradásával van egybekötve. Tudatában volt, hogy Erdély csak egy része van ellenőrzés alatt, de a két nagyhatalom ellenségeskedését igyekezett az ország javára kihasználni. Lecsendesítette a székelyeket, megnyerte a szászokat, és nagy gonddal építette ki hatalmi szervezetét. Felmérte, hogy számára nem a Habsburg barátság vagy a török pártiság az alternatíva, hanem Erdély állami létének feladása vagy megőrzése. Miközben hűséget ígért a szultánnak, azonnal elküldte megbízottjait a Habsburg udvarba, és kapcsolatot teremtett a királyságbeli főurakkal is. Itthon kora minden eszközét felhasználta a hívek toborozására. A nagyszőlősi csata után a hozzácsatlakozó főurak elsődleges helyet kaptak az államszervezetbe. Bethlen János kancellár, Haller Gábor pedig első tanácsos lett. Ennek ellenére helyzete nem volt egyszerű, mert a kemény párt Aranyos Meggyesi gyűlésén Bánfi Dénes, Kolmis Gáspár, Bethlen Gergely, Macskási Boldizsár, Szentpáli János, Teleki Mihály és mások fővezérjüknek választották Kemény Simont, és segérkérő követeket küldtek Bécsbe. A császárvárosba a nagyszőlősi csatavesztés hírével csaknem egy időben érkezett meg a portáról Köprülő Mehmed nagyvezír halálának híre. A császári kormányzat úgy gondolta, hogy ezzel érvényét veszítette a Habsburg-török megegyezés Erdélyről, és első Lipót császár, kihasználva az oszmán birodalom kormányzásában keletkezett zavart, könnyűszerrel a királysághoz és ezzel a birodalomhoz kapcsolhatja az országot. Ezért Lipót császár Felső Magyarországra rendelte Monte Cucorit egy jelentős számú hadsereggel, és katonai teljhatalommal ruházta fel a tábornokot. Az erdélyi császári csapatokat megerősítik, és parancsba utasítják őket, hogy végsőkig védelmezzék a rájuk bízott várakat. A kemény pártnak pedig számottevő katonai segítséget ígérnek. Végül összehívják a Magyar Országgyűlést is, mivel az Erdély elfoglalása érdekébe indítandó háborúban adóra és katona megajánlásra van szükség. Ugyanakkor pedig a császár portai követe megbízást kap, hogy az új fővezérrel, Köprülő Ahmeddel készítse elő a Habsburg-török viszonyrendezését. A Habsburgok lépései miatt az új nagyvezér úgy ítélte meg, hogy Apafinak nagyobb támaszra van szüksége. 1662. március 2-án kelt szultáni fermánnal és nagyvezéri levéllel megerősítette a fejedelmi hatalmát, a belső kormányzásban szabad kezet adott neki, és némi adó engedménnyel jutalmazta. Ugyanakkor Ali Temesvári Pasa és Kücsük Mehmed Váradi Pasa parancsot kapott, hogy a császári kézből levő várakat foglalja el. Először Görgény, majd Fogarast adja föl a császári katonaság. Április végén a maga 8000 főnyi katonaságával Apafinak is csatlakoznia kell a Korosvárt ostrom alá vevő Kücsük Mehmedhez. Apafi kormánya felismeri, hogy ha a császári csapatoktól foglalja vissza a szultán az erdélyi várakat, akkor magáinak tekinti azokat, viszont ha Lipót császár kivonja katonáit, akkor Bécs feltételeket szabhat. Apafi ezért Haller János kincstartót küldi Magyarországra, hogy meggyőzze a királyság főmutóságait a császári csapatok visszavonásának szükségességéről. Nem sokára a Kolozsvár alatt táborozó erdélyi rendek levélbe fordulnak Wesselényi Nándorhoz, kérik a császári őrségek kivonását Erdélyből, mert ha az hatalmas török nemzet ostrommal kezdi megvenni, soha többet keresztényi kézhez nem jut, országul mi elsőben, kevés holnapok múlva Magyarország is elvész miatta, írják. Az 1662. májusában megnyíló pozsonyi országgyűlésen kiderül, hogy a Habsburg kormányzat nem hajlandó a kemény párt hathatós megsegítésére, sem pedig egy általános török ellenes háború megvívására. Ezért a nemzetközi török ellenes összefogás előkészítésén munkálkodó magyar politikusok ettől kezdve egyre inkább számolnak Apafival, elismerik uralkodását. Wesselényi Nándor rendszeres tájékoztatást kap a fejedelemtől, és az ő közvetítésével jön létre a megegyezés Apafi és a volt kemény párt között. Kemény párt hívei közül egyre többen állnak Apafi oldalára. 1663 nyarán Teleki Mihály a kővári kapitánysággal együtt növeli Apafi erejét. Bánffy Dénes pedig 1663. szeptember 6-án kelt levelében már arról tájékoztatja Telekit, hogy Apafi fejedelem személye a biztosíték, hogy Erdélyből jót veszen az kereszténység. Tehát a Habsburg kormányzat határozatlansága végül Apafi malmára hajtja a vizet, és a fejedelemnek sikerül megszilárdítani a hatalmát. Ezen sikerek ellenére Apafi fejedelemsége még nem volt teljesen biztonságban. A legnagyobb veszélyt a nemzetközi helyzet alakulása jelentette. Az új nagyvezér, Köplülő Ahmed, félelmetes diplomatának és nagyra törő politikusnak bizonyul. Ez a Habsburg-török béketárgyalások alkalmával derül ki, amikor a nagyvezír a tárgyalások megkezdésének előfeltételeként azt kéri, hogy Lipa császár örökre mondjon le Váradról. És annak ellenére, hogy a 20 éves nagyvezír előbb Kréta elfoglalását akarta befejezni, felismeri, hogy Európa háborúra készül az oszmán hatalom ellen, ha nem akar veszíteni, elébe kell vágni a készülő veszedelemnek. A nagyvezír Erdélyben biztonságot és nyugalmat akar, de közben folyamatosan tájékozódik Apafi kormányzatával kapcsolatban. Ismerte az erdélyi és a magyarországi urak viszonyát és a fejedelem Bécsbe írott leveleit. Elhatározta, hogy az erdélyi és a magyarországi urak barátkozását előnyére fordítja. A magyar királyságot meghódítja, és Apafit, ha engedelmeskedik, megteszi Magyarország királyának. Ha nem, akkor a fejedelemnek buknia kell, és Haller Gábor személyében már az új utódot is kiválasztott. 1663-ban Erdélybe érkező Alipasának nem csak a császári őrségekkel védett várakat kell elfoglalnia, hanem a nagyvezér üzenetét is hozza Apafinek. Legyen készen hadba szállni a törökök oldalán, és látja, szegény vagy, ezért Váradért ne búsulj, mert bizonnyal rövid nap helyébe tartományokat és országot ad, bátorítja a pasa Apafit. Amikor pedig a nagyvezér hadserege élén megindult Rinápolyból, már tudták, hogy Pozsonyban országgyűlést tervez összehívni, és Apafit szándékozik Magyarország királyává tenni. Apafi a szultáni felhívás ellenére hónapokon át húzta az időt, a nagyvezér parancsának megfelelően nem igyekezett kimenni Magyarországra. Soha nem vágyott a magyar koronára, inkább tájékoztatja a Nádort a nagyvezér terveiről. Tudta, hogy a török ellenes nemzetközi összefogásban számítanak Erdélyre, és Erdély révén a román fejedelemségekre. Minden ürügyet megragadt tehát, hogy ne kelljen elhagyni az országot. A fejedelem megüzeni a nagyvezírnek, országát nem hagyhatja katonaság nélkül. Végül Köprülő Ahmed az Érsekújvári táborból szólítja fel újbóli csatlakozásra. A fejedelem útjáról a Radnóti országgyűlésen született döntés. Nyilvánvaló, hogyha megtagadja a hívást, országára zúdítja a váradi pasa büntető seregeit, Erdély kénytelen lesz új fejedelmet választani, és kiújulnak a hatalmi válság harcai. Apafi tehát a kormányzást Petki István, Béldi Pár és Fleischer András háromtagú helytartói testületére bízza, és 1663. szeptember 20-án indul Radnótról. Lippán, Aradon és Budán át október 18-án érkezett meg a Köprülő érsekújvári táborába. A nagyvezír országfőnek kijáró pompával fogadta. Erdély fejedelme bevonult a budai várba, és egy napot tartózkodhatott Mátyás király palotájába. Érsekújvár alatt többszöri kaftánozással tisztelték meg, majd megírták és aláírhatták vele azt a felhívást, amelyben a fejedelem csatlakozásra és uralmának elismerésére szólítja fel Magyarország vármegyéit és városait. Kiáltvány teljes szabadságot és vagyonbiztonságot ígér az ország minden rendű lakosának, ha behódol a török szultán uralmának. Köprülő terve azonban nem sikerül, a magyar politikusok a hódoltatást elutasítják. Ugyanakkor Apáfi, talán készakarva, sok hibát követett el a nagyvezér táborába. Folyamatosan betegség kínoszta, gyengeségről panaszkodott. Köprülő Ahmednek be kellett látnia, tévedett, amikor a fiatal Apáfit királyságra szánta, de leváltani már nem tudja, hiszen ezzel csak azt igazolja, hogy a magyar uralkodókat a törökök kényükedvű szerint váltogatják majd. Miközben Apáfi a nagyvezér táborában eljátszotta a neki szánt szerepet, addig ezzel párhuzamosan Erdély diplomáciai kapcsolatait is építgette a nyugati államokkal. Felvette a kapcsolatot Angliával és Franciaországgal, és segítséget ígért egy török ellenes nemzetközi háború esetén. Ugyanakkor megerősítette Erdély szövetségét a két román vajdával. Valószínű, hogy Gyika moldvai vajda rajta keresztül kapcsolódott a török ellenes mozgalomhoz. Tehát a török uralom alatt élő Erdély fejedelme egy nem éppen veszélytelen kettés játékra kényszerült. A magyarországi behódoltatási terv kudarca miatt a nagyvezér Erdélyt újabb adóköveteléssel büntette volna. Apáfi visszautasította ezt, és a szultántól az ország szabadságait biztosító levél kibocsátását kéri. Tulajdonképpen ez a kérés 1664 elején az időnyerés eszköze, mert Apáfi tudja, hogy már küszöbön áll a nemzetközi török ellenes háború. 1664 első hónapjainak fejleményei valóban a régen várt török ellenes háború beteljesedésével biztatnak. Zrínyi Miklós és a Rajnai Szövetség csapatai sikeresen végrehajtották az Eszéki híd felégetésével végződő hírestéri hadjáratot. Az erdélyi fejedelem maga is fegyverkezik. Látszólag a törökök oldalán, akik a román vajdák mellett Apáfi hadaira is számítanak. Valójában a magyar politikusok egyetértésében történik mindez. Székelyhíd és Kolozsvár császári őrsége fellázad, a két fontos támaszpont Apáfi kezébe kerül, így mintegy 1000 német katonával gyarapodik az erdélyi fejedelem serege. Apáfi nem sokára megkapja Lipót császár hivatalos tájékoztatását a Nemzetközi Szövetségről, amelyben azt is közli, hogy számít a fejedelem együttműködésére. A Habsburg császár és magyar király tehát hivatalosan elismeri Apáfit Erdély fejedelmének, és megkezdődnek a Habsburg erdélyi tárgyalások. Ugyanakkor megérkezik Köprülő parancsa is, Apáfi menjen hadaival Magyarországra. Apáfi végül nem kényszerült csatlakozásra a török hadjárathoz, mert a császári és magyar csapatok megtámadják Váradot. A támadás ugyan kudarcot vallott, de a nagyvezír belátta, hogy Apáfi nem mozdulhat ki Erdélyből seregével, mert ezzel csak az ország elvesztését kockáztatná. Így Apáfi és az erdélyi sereg távol maradhatott a zsarnócai és a szentgotárdi csatáktól, amelyek a Nemzetközi Szövetség győzelmével értek véget. A két győzelem hatására Apáfi Bécsbe küldi követét, Teleki Mihályt, hogy az erdélyi fejedelemség csatlakozását véglegesítsék, amikor megérkezik a hír a vasvári béke aláírásáról. Az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári békében Lipót császár elfogadta, hogy Erdély továbbra is török fennhatóság alatt maradt, elismerte Apáfi fejedelemségét, és aláírta, hogy az ország váraiból kivonja katonáit. Érsekújvár, Várad, Lugos, Kárán-Szebes és Jenő, valamint az 1657 óta behódoltatott erdélyi területek az Oszmán Birodalomhoz tartoznak. A szultán viszont átengedte a magyar királynak Szabolcs és Szatmár vármegyét minden erődítményével együtt, és biztosította a Habsburg kormányzatot, hogy Erdélyben nem ad a császár ellenségeinek menedéket. Végül a két uralkodó kölcsönösen méltányolva egymás érdekeit megállapodott, hogy Székelyhíd várát lerombolják, az esetleges fejedelem jelölteket és egymás ellenségeit pedig nem támogatják. Apafi kormányát a vasvári béke hideg zuhanyként érte. Éppen az alól a politika alól húzta ki a talajt, amelyben a fejedelem Erdélyben kapaszkodott. Maga a megállapodás Erdély érdekeit mélyen sértette, hiszen hosszú idő óta az első esetben történt meg, hogy az országról fejedelmének és kormányzatának megkérdezése nélkül döntöttek. Ez Apafit eddigi politikája átértékelésére és fokozott óvatosságra késztette.
Jó lenne, ha a mai beszélgetésünket most is összefoglalnánk, a végső következtetések tehát.
A mai műsorunkat Kemény János fellépésével kezdtük. Megnéztük, hogy hogyan állt Kemény a Rákóczi párt élére, és hogyan biztatta a török ellenes fellépésre a Habsburg kormányzat őt. Nyomon követhettük, hogy miként okozta Kemény János fejedelem vesztét a Habsburgoknak a határozatlan politizálása. Beszéltünk Apafi Mihály, első Apafi Mihály fejedelemmé választásának körülményeiről, és megnéztük, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenéznie az új fejedelemnek hatalomra kerülése után. Viszont, amint láttuk, Apafi Mihály sikeresen megszilárdította hatalmát, persze kihasználva azt, hogy a Habsburgok most sem támogatták hathatósan az ellenzékét. Annak ellenére, hogy Apafi a törökök jóvoltából lett Erdély fejedelme, mégis nem kötelezte el magát teljesen a törökök mellett, hanem nagyon óvatos és ugyanakkor veszélyes inga politikát folytat a Habsburg kormányzat, illetve a törökök között. Apafi hajlandó lett volna szakítani a török kapcsolataival és belépni egy nemzetközi török ellenes szövetségbe, de végül erre nem kerül sor, hiszen a vasvári béke tulajdonképpen lezárja azt a török háborút, amelyhez Apafi a reményeit fűzte.
Imre úr, ezennel is köszönjük a beszélgetést és a válaszokat.
Köszönöm a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, előzetesként elmondanám, hogy következő műsorunkban Apafi Mihály fejedelemségének bel- és külpolitikájával fogunk foglalkozni.
Így legyen, kedves hallgatók! A műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök a fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.